Folytatódik az Aréna, a stúdióban Szabó Márka, Nézőpont Intézet vezető elemzője és Hey Dávid, a Századék Alapítvány tudományos munkatársa. Ugye a szereposztásnál tartottunk az MSZP kampányában, ott, hogy Mesterházi Attila sem feltétlenül azt csinálja, amit elvileg várni lehetett volna tőle, vagy amit mondtak, hogy majd csinálni fog, Kovács László sem feltétlenül, viszont megjelent Gyurcsány Ferenc volt kormányfő.
Akit ugye senki nem várt, vagy nagyon kevesen igen. vártak. És hát szerintem az ő évértékelő beszéde, vagy országértékelő beszéde azért az elég egyértelműen megmutatta, hogy ő bizonyít bejelentkezett. Visszajelentkezett. Ő sokan mondták azt ugye a távozása után, 2009-ben, hogy ő kiszállt, és majd lehet, hogy egyszer visszatér, de nem mostanában. És úgy néz ki, hogy ő bizony most visszatért, bár azt nyilatkozza, hogy ő neki nincsenek most a párt élén ambíciói, de hát azért ismerjük, tehát el tudjuk azt képzelni, hogyha például kapna a választás után egy felkérést, hogy vezesse a Szocialista Párt frakcióját, akkor nagy valószínűséggel ezen elgondolkodna, és én nem lennék meglepődve, ha ő mondjuk úgy döntene, hogy ő akar lenni az ellenzék vezetője, viszont az látszik, hogy ez bekavart a szocialisták kampányába. A kezdeti időkben, ugye például a kecskeméti rendezvényen elmondott igen kemény beszéde kapcsán érzékelhető volt, hogy a szocialista párt vezetésében zavar támadt. Nem tudták igazából hova tenni Gyurcsány Ferencet, és az is látszott, ugye és a közvélemény kutatások azért erre számtalan példát mutattak, és mutatnak minden a mai napig, hogy a szocialista szavazók, vagy a potenciális szocialista szavazók egy jelentős része nem örül annak, hogy Gyurcsány Ferenc visszatér.
Az, hogy ezen az országértékelő beszéden meg lehetett vásárolni egy, nem is tudom, CD-t vagy DVD-t, amin egyik részről az összödi beszéd volt, másik részről pedig a Gyurcsány Orbán 2006-os vita, ami mindenképpen megosztó még a szocialista táboron belül is, gondolom, tehát mondjuk az összödi beszéd és annak következményei véletlenül nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az MSZP támogatottságban most ott áll, ahol. Ez valahol nem afelé mutat, vagy nem azt jelzi, hogy legalábbis Gyurcsány Ferenc valamilyen szinten elfogadta ezt a helyzetet, mármint az MSZP támogatottságát illetően?
Szóval Gyurcsány Ferenc számára, hogyha ő érvelni akar egy nem elhanyagolható érv az ő visszatérése mellett, tudnélik volt egy elemzői közhely, vagy feltételezés, ami úgy szólt nagyjából egy évvel ezelőttig, hogy amint Gyurcsány Ferenc eltűnik, kilép a politika frontvonalából, ott hagyja az MSZP-t, amit ő meg is tett egyébként, mert nagyjából egy évvel ezelőtt, amikor ő a párt elnökségéről is lemondott, ő teljesen kivonult a közéletből, visszavonult, nem adott interjút, nem nyilvánult meg.
Meg azt is mondta, amikor lemondott, hogy ha az ő személye az akadály, akkor ezt az akadályt elhárítja.
És volt az a feltételezés, hogy amint ő lelép, a szocialista párt támogatottsága éppen Gyurcsány Ferenc magas elutasítottsága miatt emelkedni fog. Tehát lesz egy ilyen természetes visszarendeződés, hogy az MSZP elkezd növekedni. Nem kezdett el, sőt, ugye a szocialista párt azóta nem egyszer, nem kétszer a teljes népességen belül 10% alá csökkent. És Gyurcsány Ferenc számára az a paradox helyzet állt elő, hogy egy gyengén szereplő MSZP, vagy a vártnál is gyengében szereplő, talán ez a pontosabb, a vártnál is gyengében szereplő MSZP a választásokon számára érve mellett, hogy azt mondhassa a szocialista vezérkarnak, hogy nélkülem ennyire vittétek. Ez lett az MSZP nélkülem. Mondjatok egy érvet, ami miatt nem voltunk erősebbek akkor, amikor én itt voltam.
Csak nézzük meg, egyfelől ugye a MSZP kampánya, hogy már mondtam, gyenge, enervált, látszik, hogy küzdenek azzal a problémával, hogy a korrupciós ügyek és mondjuk a sikertelen kormányzati munka negatív hatásait hogyan kommunikáljuk a választóik felé, és megjelent Gyurcsány Ferenc, aki optimizmust sugalt, optimistának akarta láttatni a szocialista párt jövőbeni helyzetét, tőle nem meglepő módon nagyon lendületes volt, nagyon érzelmes. És volt még egy nagyon fontos dolog, és szerintem ez az egyik leglényegesebb, hogy ő folyamatosan arról beszélt, hogy mi azok a dolgok, amikre büszkéknek kell lenniük. És tulajdonképpen, ha megnézzük, ez a választók felé, vagy a választók egy bizonyos csoportja felé, persze nagyon jó lehet. És nagyon sokan ezt szeretnék látni, hogy bizony itt sokkal több pozitív eredmény van, és nem értik, vagy nem érthetik ezek, hogy például Mesterházi Attiláék, miért ennyire óvatosak az elmúlt 8 év sikereivel szemben?
Még mielőtt a Fideszre rátérnénk, egy picit térjünk vissza ez a kijelentéshez, nevezetesen, hogy az európai parlamenti választások előtt nem volt divatos jobbikosnak mutatkozni, és most az MSZP-vel kapcsolatban lehet egy ilyet érezni. A jobbikkal már nem annyira? Ugye ez azért lényeges kérdés, mert 2009-ben mértek 7%-ot, 14 lett. Most mérnek 14-et. Jó, a Vona Gábor azt mondja, hogy kétharmad.
A Jobbik ebből a szempontból most már mainstream párt lett, tehát az EP választások óta teljesen egyértelműen legitim szereplője olyan értelemben a magyar közbeszédnek, hogy mindenki számol vele, mindenki biztosra veszi, hogy bekerül a parlamentbe, és mindenki nagyjából azzal kalkulál, hogy a Jobbik és az MSZP közt fog eldönni, hogy ki lesz a második legnagyobb frakció az országgyűlésben. Tehát szerintem a Jobbik ebből a szempontból egy bevett, elfogadható szereplője, olyan értelemben elfogadható szereplője a kampánynak és a közbeszédnek, hogy senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy bőven az 5%-os küszöb fölött lesznek. Egy lélektani tényező.
De kevesebb lett a rejtőzködő szavazója? Tehát kicsi a valószínűsége, hogy akkorát tévednének a közvéleménykutatók?
Igen, mert amikor először mérnek egy pártot, amikor egy párt először jelenik meg a versenyben, akkor nagyon nehéz körülhatárolni, nagyon nehéz megtalálni azokat az embereket, éppen amiatt, amit Dávid mondott, hogy nem szívesen ismerik el, hogy ők egy rendszerellenes vagy egy radikális pártra szavaznának. Most már nincsenek egyedül olyan értelemben, tehát a jobbikos szavazók most már tudják egymásról, hogy vannak.
Hogyha már Jobbiknál tartunk, éppen a Nézőpont Intézet jelentetett meg egy elemzést arról, hogy a Jobbikban 9 törésvonal alapján alakulhatnak ki nézeteltérések. Ez melyik időszakra vonatkozik, és mik ezek a törésvonalak?
Tudj, mi azt írtuk,
és miért fontos ez ebben a pillanatban?
Fontosnak azért fontos, mert talán nincs a közelmúlt demokratikus tapasztalatából olyan párt Magyarországon, amely ilyen rövid idő alatt ekkorára tudott nőni. Tehát van egy szokatlanul gyors növekedés, közel 500 000 szavazó az európai parlamenti választáson, tehát itt van egy olyan szervezet, ami hirtelen akkorára nőtt, hogy amint az imént mondtam, már senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy a következő országgyűlésben akár a második legnagyobb erő lehet, hogyha mondjuk együttes Fidesz-KDNP frakcióval számolunk. A mi elemzésünknek talán a legfőbb mondandója az, hogy bár kifelé egységesnek mutatkozik kommunikációs téren a Jobbik, ha egy kicsit a felszín mögé nézünk, akkor ott igenis vannak olyan törésvonalak, amik rövid távon nem. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy a választások másnapján szét fog szakadni a Jobbik, mert felelősen ilyet elemző nem mondhat, de azt állítjuk, hogy vannak olyan törésvonalak személyi kérdések terén, mint Morvai Krisztina leendő szerepével kapcsolatban, kommunikációs téren, hogy tudnék, mi az a színvonal, mi az a radikalizmus fog, ha úgy tetszik, ami megengedhető mondjuk a leendő frakció tagjai számára, stratégiai szinten, hogy ki mit akar a Fidesszel kezdeni, ki mennyire ellenséges vagy éppen megengedő a Fidesszel szemben, tehát amik középtávon okozhatnak feszültséget, és van még egy negyedik, egy nagyon-nagyon fontos, hiszen ezeket nyilván lehet tovább bontani, hogy kijöjjön a 9, hogy a leendő Jobbik frakció, amit most már nagyjából be lehet határolni mandátumbecsés alapján, kikből fog állni, és bizony ott sajátos szereplőkkel találkozunk, a volt SZDSZ-es, MSZMP-s és MIÉP-es tagok elegye nagyon sajátosan fog kinézni akkor, amikor ugye lesz egy sor egészen új szereplője a Jobbik frakciónak, olyan új tagok, akik korábban nem találkoztak a politikával, és a nagy kérdés az lesz, hogy ők hogyan fognak tudni együttműködni, mi lesz az a szint, az a kommunikációs erő, amiben, vagy tér, amiben bekerülnek, és hogy hogyan fognak ők reagálni arra, hogy most parlamenti képviselőké váltak.
Hát erre több elemzőnek is volt már verzió az elmúlt időszakban, és ők azt mondják, hogy ez nagyon nagyban függ attól, hogy a Fidesz hogyan fog kormányozni.
Ez egészen
ha jól, akkor a Jobbik megáll, vagy csökken a jelentősége, ha rosszul, akkor vélhetően az összerántja a Jobbikot, és akkor elősöket.
Igen, ugye erre vannak nemzetközi példák is. Azt azért látszik valóban, hogy itt azért a gazdasági válság mellett a nem megfelelő kormányzati munka is segítette a Jobbik megerősödését az elmúlt időszakban. Például a szociális transzferek beszűkülése, vagy például a korrupciós ügyek, vagy a bűnözés, vagy a brutális bűncselekmények számának a megnövekedése, és ha ezeket sikerül kezelni a következő kormánynak, akkor ez gátat szabhat a Jobbik további erősödésének, vagy adott esetben ugye el is bizonytalanítható a Jobbikot, most választók közül jó néhány szavazót. De szerintem a Jobbiknak még egy problémával szembe kell majd nézni a jövőben, nem csak ezek a belső konfliktusok, amelyek a pártot és a párt embereit gyengítik, vannak jelen, hanem a Jobbiknak a jelenlegi szavazóbázisa nagyon sok rétegből tevődik össze. Ugye egyfelől itt vannak ezek az általános mély szegénységben élők, akiknek az elmúlt években a szociális transferek beszűkülése kifejezetten negatív fordulat volt. Benne vannak azok a vidéki kis és középvállalkozók, akik a gazdasági válság és a kormány rossz gazdaságpolitikája miatt egyre nehezebben tudnak megélni. Persze benne vannak azok a szélsőséges és radikális eszmét támogatók is, akik mondjuk a roma társadalom ellen, vagy a zsidó kisebbség ellen vannak, és ezért támadják vagy ezért támogatják a Jobbikot. Szerintem egyébként ez a Jobbik szavazóbázisnak egy kis része, tehát már a Jobbik szavazóbázis az régen túl van azon, hogy ezek az emberek, ezek mind így gondolkodnának. Persze egyébként benne vannak még olyan elitellenes szavazók is, egyébként nagyon sokan ezek közül szerintem fiatalok, akik az elmúlt 20 évet akarják megváltoztatni, vagy akik az egész 20 évről gondolkoznak úgy, hogy sikertelen volt a rendszerváltás, volt eltelt 20 évben a magyar politika. Ezeknek nagyon nehéz lesz kommunikálni, vagy ezek felé nagyon nehéz lesz kommunikálni, és ezek felé nagyon nehéz lesz azért mindenkinek a kedvére tenni a következő 4 évben, amikor bekerülnek a parlamentbe.
Kis pártok, ugye összesen 6 párt állított, sikerült országos listát állítania. Hol tartanak, mi a helyzet, milyen esélyeik vannak az MDF-nek, az LMP-nek, illetve a civil mozgalomnak?
Maradjunk akkor az LMP-nél részemről. Talán az a legizgalmasabb.
Szabadon választod.
Igen, hát van itt 3 hogy Dávid, amely megosztozunk velük. A számomra az LMP nagyon izgalmas, abból a szempontból, hogy ahogy én feltételezem, minél több botrány és bizonytalanság van az MDF körül, az annál nagyobb lehetőséget biztosít az LMP számára. Ugye a kampány elején még azt lehetett mondani, hogy az LMP egy többé-kevésbé nyíltan antiprofessionális párt, amely abból építkezik, hogy ilyen spontán szimpátia alapján gyűjti a szavazóit. Na most ez idővel megváltozott, és szerintem ők is felmérték azt a piaci részt, ami abból adódik, hogy az MDF-fel kapcsolatban hétről hétre pozitív tartalom nem igen jelenik meg. Ellenben egy sor olyan hír kering az MDF körül, ami alapján potenciális szavazóik mondhatják azt, hogy kínos lesz. Tehát amit Dávid is mondott, kínos azt mondani, hogy én az MDF-re szavazok. Nem szívesen azonosulnak szavazók azzal a párttal, és ez szerintem az LMP számára egy nagyon-nagyon komoly lehetőséget teremt. Ugye nem véletlenül látszik az, hogy legalábbis a nézőpont mérései szerint, hogy potenciálisan az LMP szavazói már többen vannak, mint az MDF potenciális szavazói. Közelebb került ebből a szempontból az LMP az 5%-hoz. Tehát szerintem az ő sikerük nagyban függ attól is egyébként, hogy az MDF össze tudja szedni magát.
Az MDF kérdése egyébként is egy nagyon speciális kérdés, mert ha nem jutnak be most a választásokon a parlamentbe, ugye akkor mi lesz az MDF-fel, de hogyha bejutnak, akkor ugyanez a kérdés. Tehát akkor mi lesz?
Ezt meglátjuk. Szerintem ez kötszurkálás lenne, ha most mit elkezdenénk ebbe kapcsolatba találgatni. Az, hogy mi lesz, ugye az MDF-e sok minden lehet persze ott is. Annak ellenére, hogy ugye nagyon kicsik, és valószínűleg, hogyha be is jutnak a parlamentbe, akkor is egy nagyon minimális létszámú frakciójuk lesz, de azért több érdekcsoport fog majd helyet kapni. Vagy
mert akár azt
helyet.
A kérdést is fel lehet tenni, hogy van MDF? Persze, hát hivatalosan van.
Persze, van MDF, ez egy új MDF. Tehát én azt gondolom, hogy azt ezért ki lehet mondani, hogy a korábban megszokott konzervatív MDF már nincs, és ez nem csak a szavazó bázisban látszik, hanem ugye azért a párt programjában is látszik. Az MDF-fel kapcsolatban szerintem egy dolog nagyon érdekes lesz. Ugye most úgy néz ki, hogy a pártnak van budapesti listája. Látjuk azt, hogy az MDF és az SZDSZ között Budapesten azért nagyon komoly együttműködés van. Nagyon nagy kérdés, hogy azok a szavazók, akik 2006-ban vagy akár 2009-ben az MDF-re és vagy az SZDSZ-re szavaztak, azok most 2010-ben vajon az MDF listára fognak-e szavazni Budapesten, és az MDFS vagy MDFS SDSS egyéni jelöltekre fognak-e szavazni azokban az UVK-kban, ahol erre van lehetőség. És akkor itt visszacsatlakozom, vagy becsatlakozom az LMP-hez, mert szerintem az LMP avval, hogy az egyik oldalon ugye csak botrányok vannak, a másik oldalon pedig igazából nincs botrány, és ők folyamatosan viszik a kampányukat, egy nagyon nagy sanszot kapott arra, hogy ezeket a szavazókat megszólítsa a következő időszakban. Megszólította már azt gondolom egy jelentős részüket korábban, de még mindig van két hetük arra, hogy ezek közül a szavazók közül átcsábítsanak magukhoz szavazókat. Meglátjuk. Én most jelen pillanatban úgy látom, hogy az LMP-nek nagyobb esélye van arra, hogy az 5%-ot megugorja, mint az MDF-nek. Ugye itt az MDF esetében nyitásból az is egy óriási probléma, hogy nincs 20 területi listájuk. Persze ez nem akkora eltoródás az a két területi lista kiesése, mint hogyha Budapestet vesztették volna el, mert akkor ugye nagy valószínűséggel zéróra csökken annak az esélye, hogy ők az 5%-ot átlépjék. Így ezért van esélyük, meglátjuk, kérdéses, én azt gondolom. Az is egy nagyon fontos kérdés, hogy mit fognak csinálni az elkövetkező két hétben. Vajon Bokros Lajos programjáról lesz most már tényleg szó, vagy továbbra is botrányok fogják uralni az MDF-nek kapcsolatban?
Ez mennyire stratégia, hogy most az MDF próbálja magát egy mindenki által megtámadott pártnak feltüntetni, vagy ebbe belesodródtak?
Nem,
ez van.
Az egy egyértelmű stratégia, megpróbálják eljátszani szerintem azt, és ez egyébként
valószínűleg... Mennyire lehet eredményes?
Meglátjuk. Én nem hiszem, hogy ez eredményes lehet. Tehát én szerintem azért a magyar választók azt szeretik, hogyha valaki erős, valaki tud küzdeni, és nem mondjuk sirámokat fogalmaz meg, most ez nem biztos, hogy a legjobb kifejezés, de tehát hogy nem azon panaszkodik, hogy őt itt bizony a többiek bántják, hanem ő erős.
Stratégiáról azért abban az esetben beszélhetünk, amikor van valami kitalált forgatókönyv, és egy párt a mentén halad. Tehát az, hogy most az MDF ráállt arra, hogy mindenki őt támadja, és igazából be akarják fogni Bokros Lajos száját, ez nagyjából az egyetlen lehetőség volt ebben a helyzetben. Ez nem ilyen értelemben nem egy stratégia, ez egy utolsó lehetőség, ami még bele tudnak kapaszkodni. És ha már a kispártokról, vagy erről a két kispártról beszéltünk, van még egy szereplő, amit nem kéne kihagyni a képből. Ugye a szocialista párt, amely ugyan nem kis párt, de én azt gondolom, hogy nem teljesen véletlenül mondta Mesterházy Attila azt március 15-én, hogy elvesztegetett szavazat kis pártokra adni a voksot. Tehát szerintem, ha itt a kettőjük viszonyrendszerét beszéljük, akkor az MSZP-t is érdemes figyelembe venni. Tudnélik, valószínűleg a szocialistáknál is rájöttek arra, hogy itt az ő szavazóikról is szó van. Minél több botrány van az MSZP körül, az nekik annál kényesebb veszteségeket okozhat, és pontosan ez az a két kis párt, az MDF és az LMP az, amely itt kellemetlen veszteségeket okozhat, és a szocialistáknál most már nem arról van szó, hogy 10 000 szavazó ide vagy oda ne számítana.
Fidesz, ugye az elmúlt időszakban azt tapasztalhattuk, vagy azt hallhattuk, hogy minél csendesebb a kampány, minél kevesebb dologról van szó, annál jobb. A Fidesz számára nem kockázatos túlságosan ez a stratégia?
Hát eleinte kockázatosnak is tűnt. Eddig az események ezt a stratégiát igazolják. Tehát azt a cinikus állítást szokták itt ismételgetni, hogy a siker mindent igazol visszamenőlegesen. Ez majd ugye legkésőbb április 25-én vagy 26-án kiderül. Egyelőre sikerült ezen az irányon maradni. Sikerült ezt a relatíve eseménytelen kampányt vinni. Én nem látok arra okot, hogy a következő két hétben a Fidesznek érdekében állna ezen változtatni.
De, és ezzel párhuzamosan azért azt mondjuk, hogy folyamatosan napról napra csepegtet a párt információkat azzal kapcsolatban egyfelől, hogy mit akar csinálni, és most már ugye neveket is tudunk, vagy legalábbis elkezdődött a neveknek az emlegetése. Ugye Orbán Viktor elmondta, hogyha abban az esetben, hogyha ha megnyerik a választást, akkor ő azt szeretné, hogy Martonyi János vigye ismét a külügyet. Én azt gondolom, hogy ez fontos, és azért még két hét van hátra. Azt gondolom, hogy ez volt az első lépés, a következő két hétben én meg lennék lepődve, hogyha a Fidesz részéről ne tudnánk meg, vagy a választók ne tudnának meg további neveket a kormányprogramba, vagy a kormánnyal kapcsolatban, és azért azt gondolom, hogy ez fontos, és bármennyire is támadják a politikai ellenfelei a Fideszt, ez azért azt mutatja, hogy bár visszafogottak a kampányukban, de azért nem titkolóznak úgy, ahogy azt mondjuk az MSZP állítja velük.
Ez egy nagyon furcsa helyzet, mert azt ki lehet jelenteni, hogy a Fidesz számára az egy nagyon fontos kérdés, hogy meg lesz-e a kétharmad, vagy nem?
Hát ez nyilvánvalóan egy fontos kérdés.
De közben meg nagyon nem kampányolhatnak emellett, mert lehet egy ilyen visszaütő hatása, hogy azzal meg elriasztanak. Ez egy végtelen bonyolult és nehéz helyzet, mert nekik meg ugyanakkor az lenne az érdekük, hogy minden inkább mozgósítsanak.
Persze, hát ennek többféle visszaütő hatása.
De hogyan lehet mozgósítani egy csendes kampánya, egy eseménytelen kampánya?
Egyfelől ugye ott van az a probléma, hogyha a Fidesz kétharmadról beszélne, és azt mondaná, hogy nekik itt biztosan meg lesz a kétharmad, ami egyébként a közvélemény kutatási adatok alapján nem látszik egyáltalán, hogy itt a Fidesznek biztos kétharmada lenne, de ez most csak egy ilyen pici kiegészítés volt. Szóval egyfelől a szocialisták számára ez egy óriási fegyver lenne, hogy bemozgassák a protest Fidesz szavazóikat, vagy a protest Orbán szavazóikat, hogy bizony el kell menni, és le kell voksolni az MSZP-re, mert különben itt jön a Fidesz kétharmad. Másfelől pedig azt gondolom, hogy az eladhatná a saját szavazókat. Mert azt mondják, hogy hát ha úgyis megvan a kétharmad, és hogyha az én pártom is azt mondja, hogy megvan a kétharmad, akkor minek menjek el szavazni? És otthon maradok.
Ez a veszély, ez így is fenne, nem? Tehát így is eléggé biztosnak igen, látszik de a győzelmük. Nincs az a veszély, hogy nagyon sokan azért nem mennek el majd szavazni, mert azt mondják, hogy úgy is meg lesz.
De a Fidesz...
A kétharmad meg annyira nem fontos, meg hát lehet, hogy az is meg lesz.
Akkor... Igen, de a Fidesz azért elég egyértelmű kampányt folytat ezen a területen. Folyamatosan minden vezető fideszes politikus elmondja, hogy minden szavazatra szükség van, mindenkinek el kell menni. És azt gondolom, hogy ez fontos lehet. Persze lehet, hogy ennek ellenére otthon maradnak, de ebben az esetben én azt gondolom, hogy a Fidesz nem tehet meg többet, és nem tehet meg mást.
Bocsánat, csak ugye, még egy néhány mondatot. Van olyan közvéleménykutató, amely kétharmadot számol a Fidesz-KDNP szövetségnek, itt történetesen melletted. Tehát mi továbbra is azt mérjük, hogy komoly lehetőség van arra.
Komoly, de nem biztos.
Természetesen biztos, majd akkor lesz, amikor a szavazatokat is látni fogjuk. Tehát reális esély van arra, a Fidesz jelenlegi támogatottsága mellett, azzal együtt, hogy ilyenkor mindig hozzá kell tenni természetesen, hogy az egyéni választókerületek ismerete hiányában nem tudunk 100% közelít sem mondani. De van még egy fontos, és amit ez a kérdés felvet, ugye ez a várakozás menedzsmentnek nevezett dolog, ami ugye nagyjából arról szól, hogy valaki 50%-ot ígér, és utána 49 lesz, akkor az körülbelül olyan vereség formájában jelenik meg a választók tudatában, mint hogyha az a 49 egyébként nem is jelentene biztos többséget, biztos győzelmet, stb. Tehát nagyon óvatosan kell ezzel bánni. Itt követél egyébként szerintem a Jobbik a legamatőrebb és alapvetőbb hibát, amit egy politikai párt elkövethet, amikor már itt az imént idézett módon már olyan egyébként egészen lila ködben úszó kijelentéseket tesz, hogy a Fidesz fenyegeti a Jobbik kétharmadát, vagy hogy most már biztos, hogy a Jobbik győzelmét csak a Fidesz fenyegetheti. Tehát ez, ami a Jobbiknál abszolút hiányzik. A Fidesz esetében ez képest sokkal finomabban állnak ehhez a kérdéshez, és ezért van az a ki nem mondott stratégia, hogy nem beszélnek számról, nem beszélnek semmiféle többségről, mert mint minősített többségről, mert ahhoz képest egy 0,5 százalékpontos elmaradás is vereségként jelenik meg, ami egyébként a két forduló közötti két hétben pedig kulcsfontosságú lehet.
Nagyon kevés időnk van, gyakorlatilag 20 másodperc. Most jön a hajrá. Ezt ki lehet jelenteni, milyen hajrára számítanak?
Hajrára? Én nem számítok hajrára.
Igen, illeszkedni fog az a digi kampány, mert én azt gondolom, hogy a következő két hét sem lesz úgy durva, ahogy mondjuk azt sokan várnák. Illeszkedni fog az eddigi kampányba.
Részvétel?
50 és 55 százalék között.
Alacsonyabb, mint 2006-ban.
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hé Dávidot, a Századvég Alapítvány tudományos munkatársát és Szabó Márkot, a Nézőpont Intézet vezető elemzőjét hallották.